153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Az 1962 és 70 közötti 8. C-osztály találkozója van. Nem teljesen 50 éves, hanem 51 éves lett. Ugye a járványhelyzet miatt elnapoltuk mára a tavaly esedékes találkozót. Találkozónkat úgy kezdtük, hogy a katolikus temetőben kimentünk egykori osztályfőnökünkhöz, dr. Szombati Károlynéhoz. Itt állunk most a sír körül, megkoszorúztuk, elénekeltük a kedvenc dalát, kedvenc népdalát a tanárnőnek, és itt van velem beszélgető társam és osztálytársam, dr. Vladál Károly, üdvözöllek, Karcsi. Irma néniről légy szíves, mondj egy pár szót, ne is pár szót, elég sokat.
Üdvözlöm a hallgatókat. Hát ő volt az énektanárunk az énekzenei tagozatban. Kell tudni az, hogy mi voltunk ugye a negyedik, ötödik osztály, aki ebben a sorozatban, akik énekzenei tagozatra jártak. Az elsőnek is ő volt az osztályfőnöke, meg utána 4 évvel később az ötödiknek nekünk osztályfőnökünk is volt a felső tagozatban. Tehát, és az a szerencsénk volt, hogy 8 évig végig tanított, tehát nem kellett leadni a egy-két évre másik énektanárnak.
Mi volt az oka, Karcsi, annak, hogy az Irma néni ennyire karizmatikus személy volt, hogy ennyi év távlatából is mindenki frissen emlékszik rá?
Hát az okát azt ki onnan tudjam, az volt, ez stimmel, amit mondasz. Tehát mind nagyon szerettük, tehát nem féltünk tőle, mint esetleg más tanároktól. Értette a gyerekek nyelvét, viszont nagyon sokat át is tudott adni. Tehát mire emlékszem, az hogy mondjuk másodikos korunkban olyan tolbamondás volt, mint nyelvtanból szokott lenni, hogy a dalamdiktálásnak hívta egyébként, ami nyelvtanára van, hogy mond a tanárnő egy szöveget, le kell írni, és a helyes írást utána leosztályozza. Nálunk ez volt zenéből, hogy ő lejátszott zongorán egy dallamot, amit nekünk le kellett kottázni, és utána kijavította a hibákat, és úgy általában sikerült, tehát ez osztályfele legalább hibátlanul meg tudta csinálni.
Na de ehhez nekünk hány énekóránk volt egy héten?
Minden nap volt, akkoriban ugye ez 6 napot jelentett egy héten, 6 énekóránk volt egy héten, és énekkarok is voltak, ugye, azok nem tudom hányadiktól, de azok is voltak. 2 énekkaróra. Mire emlékszem, azt mondom, hogy mikor én olyan egyetemista koromban volt néhány zeneakadémiás barátom, és mikor kiderült, hogy én fejbe szolmizálom a dalokat, meg el tudtam énekelni, meg bármit lekottáztam, meg akkor még tudtam, akkor persze szóba került, hogy honnan tudom én ezt, és persze elmondtam, hogy énekzenébe jártam, és hát ott ez tananyag, hát ti nem tudjátok. Hát ők is énekzenébe jártak, mert megismertek embereket, de nem ez a szint volt az általános.
Tehát mindenki számára ez nem volt természetes, amit nekünk Irma néni adott. Milyen kapcsolata volt ő neki Kodály Zoltánnal?
Tanítványa volt, nem tudom, utána is tartották valószínűleg a kapcsolatot, mert sokat hivatkozott az órára, a Kodály Zoltára, mikor járhatott a Zeneakadémiára, vagy főiskolára, vagy hogy hívták ezt akkor, nyilván valamikor 40-es évek elején, vagy pontosan nem tudom. Tehát igen, akkor volt a tanítványa. Olyanra emlékszem, hogy a temetésére elment, tehát hogy aznap, mit tudom én, elmaradt egy énekóránk, mert aznap Pestre utazott a Irma néni. Igen, és sírva jött be az órára.
Nem véletlen, hogy téged, Vladár Karcsit kérdezlek Irma néniről, ugye, aki a zenei alapokat adta nekünk, hiszen te vagy az egyik közülünk, persze vannak az osztályban még egy páran, akik igen intenzíven viszik tovább a zenei alapokat. Az mellett, hogy te, és most egy kicsit rád is rátérünk, az mellett, hogy te fizikus doktor vagy, szinte a zenét még attól jobban műveled itt a mi környékünkben, Kiskunhalason. Mesélj csak arról, hogy a zenének milyen ágával foglalkozol.
Tehát én a népzenét szeretem, és csinálom, és a blues-t, az elektronikát. Látszólag ez távol áll, de nekem ezek egymás mellett vannak. Tehát van egy blues zenekarom Kiskolason most, az a nevünk, hogy Moonshiners, ugye ott slide gitározok és éneklek, és a népzenét azt nem, most épp nem zenekarban, hanem egyedül csinálom, illetve gyerekeket tanítok énekelni a református gimnázium és az általános iskolába.
Ne menjünk el amellett, hogy te olyan hangszereken játszol, amelyek mind ilyen idegenek és különlegesek a hétköznapi hallgató számára.
Hát magyar népzenét több hangszeren is, de mondjuk a duda a legérdekesebb, meg a jellegzetepet dudálok. Szeretek dudálni, valamennyire tudok. Azt csinálom, mert elég sokat furiázok. Énekórákon furiázok például. Kislányok énekelnek, akkor én furiával támasztom meg a dallamot.
Úgy hallottam, hogy a tanításod is sikeres olyan szempontból, hogy népzenei versenyeken diákok nyernek.
Igen, amíg volt ilyen... Hát nem volt karantén, ugye addig jártunk utoljára, amikor karantén előtt voltunk, de olyan díjakat kaptak, igen. Arany minősítés is volt egy-kétszer, meg ezüst, meg bronz, így hívják azokat. Ügyesek a tanítványaim, ez azért van.
És milyen fellépéseitek vannak, akár gondolok itt a blues zenekarra, akár a népzenei, hol egyéniben szoktál játszani, hol pedig valamilyen kompániában, bandában, hogyha már maradunk a népzenénél.
A blues-t a zenekarba játszom, mikor játszottunk utoljára, ezen a gasztró, nem tudom milyen fesztiválon, hogy hívták, itt a falunap volt a város közepén, valamelyik szombat este, nemrég volt egy hónapja körülbelül. Tehát ott játszottunk, majd a tévé le fogja játszani, tényleg a Halas tévé felvette. És a népzenét, tehát utoljára népzenét, mint hangszeres kísérő szerepeltem mindenféle gimnáziumi eseményeken, mert ott a tanítványaimat, idén már csak egy tanítványom volt, tehát őt kísérem.
Karcsi, köszönöm szépen. Dr. Vladár Károly fizikus doktorral beszélgettünk. Hallgassunk most egy kis zenét, és utána folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Kint vagyunk egy nagyon szép tóparton itt Kiskunhalas határában a 50 éves osztálytalálkozónkon, amit ugye már megemlítettünk, hogy nem 50, hanem 50 plusz egy. Darányi Éva osztálytársam van velem szemben. Ő neki már megemlítettem mikrofonon kívül, hogy ha én kinézek az ablakon, akkor én rálátok arra a területre, ahol ők laktak. Szia Éva, mit szólsz ehhez?
Az az igazság, hogy én is szeretném látni sokszor azt a részt, de még úgy, ahogy eredetileg volt. A szüleim szíve csücske volt az a rész, és én nekem meg jól esett, hogy sokszor jöttek be az osztálytársak, és barátnőkkel együtt zenéltünk, fiú osztálytársak is bebeugrottak egy kis beszélgetésre, játékra. Borzasztóan hiányzik az a rész. Szegény szüleim, meg főleg az édesanyám életét gyakorlatilag kerékbe törte, hogy szanálták a házunkat, és az eredeti terv, azt hiszem, valami óvodát akartak volna odaépíteni, és azért kellett nagyon az a telek, és végül is lett belőle egy park, amit nem tudom, hogy milyen állapotban van.
Azt mondhatom, neked elég jó állapotban van, de ahogy anyukádat említetted, én akkor jártam nálatok nem is egyszer, többször is, amikor anyukád mindig szervezett valami születésnapot vagy névnapot.
Tulajdonképpen igen, nekem is, meg a nővéremnek is a baráti körét, meg az osztály életét, meg a szülői munkaközösségben is. Szóval sok mindent szervezett, és nagyon élveztem így. Nem vagyok én magam egy nagy társasági ember, de azért ilyen szülői segítséggel nagyon jó osztályközösségnek lehettem a tagja. Akkor is, meg még a középiskolában is.
Hát ugye ez az általános iskolai osztályközösség. A középiskolába oda már inkább válogatva megyünk, akik oda akartak menni, de itt az általános iskolában mégiscsak a mi osztályunkat én úgy éreztem, hogy egy jobb, nívósabb társaság volt. Emlékszel te arra, hogy a dr. Szombati Károlyné osztályfőnökünk, a későbbi osztályfőnökünk óvodába fölmérte az énektudásunkat?
Nem emlékezhetek, mert nem voltam óvodás.
Hogy te nem voltál óvodás. Nálunk ez úgy volt, hogy eljött az óvodába, és akkor ritmusra kellett tapsolni, stb. Mire emlékszel a 8 évet átkarolva a legszívesebben? Iskolai órákra, szakkörökre, szünetekre, stb. Kirándulásokra?
Irma nénivel, Szombati Károlynéval az ő óráira, az ő zene óráira rendkívül élvezetes. Én magam is általános iskolában tanítottam 32 éven keresztül, és tudom, hogy nagyon nehéz énekórákat tartani a gyerekeknek. Nagyon-nagyon topon kell lenni az énektanároknak ahhoz, hogy le tudják a gyerekeket kötni. És amit az Irma néni csinált az énekzene órákon, az egy csoda volt. Ez tényleg valóban ez nekem. És még valami az meg a szabadidővel kapcsolatban, itt már valamelyik osztálytársunkat beszélgettünk arról, hogy hogy a telek sem olyanok már, mint voltak. Én arra emlékszem, hogy nagyon sokat jártunk korcsolyázni, hogy számtalanszor hazamentünk, letettük a táskát, elővettem a bakancsot, meg a kurbis korcsolyát, és mentünk a különböző sportpályákon felöntött pályákra.
A Medoszon.
A Medosz pálya, veled együtt, emlékszem, és nem tudom, te emlékszel-e, előadtuk a Otellót, Desdemonát számtalanszor. Én voltam az, aki mindig a jégen végeztem halva és leszúrva.
Tudod-e, ki az, aki ott föllocsolta a pályát? Hogy hívták a Gondok bácsit? Szűcs bácsinak. Szűcs bácsi volt az, aki a futópályának a egyenes szakaszát föllocsolta, hogy korcsoltunk, és egy hatalmas összeget kellett fizetnünk érte, nem 50 fillért.
Igen. Hát, ez manapság már. Se az 50 fillért, de még az annak megfelelő, tehát az arányaiban felszámított ár sem menne. Meg nem lehetne már fellocsolni, mert 3 nap múlva elolvad és elfolyik.
És a Medosz pálya már nincs meg. Egy más kérdés még az iskolával kapcsolatban. Neked milyen élményeid vannak magával az épülettel kapcsolatban? Ez egy gyönyörű, szép vörös téglás. Nem, én a stílust nem is tudom elmondani, egy szép tornyok vannak. Mint épület is jó volt ide járni. Nem ez a véleményed?
Nem gondolkoztam ezen, megmondom őszintén. Nem nagyon volt akkor összehasonlítási alapom. Most meg már modernebb iskolákban voltam, tehát nem tudom.
Hogyan kerültél el Kiskunhalasról? Tehát ugye az előbbi közös beszélgetésünkkor elmondtad, hogy a gimnáziumot még itt végezted, sok-sok általános iskolás osztálytársra együtt. Hányan jártatok együtt? Hatan? Hatan. És utána mi következett neked?
Műszaki egyetemre mentem, gépészmérnöki karra, könnyűipari géptervező szakra. Matematika, fizika ment. Akkor még valahogy a tanári pálya nem csábított, de aztán közben rájöttem, hogy textiliparban, könnyűiparban, család mellett, több műszakban esetleg, hát nem mint ugye kétkezi munkás, de egyáltalán a jelenlét nem fog menni, és elmentem pedagógia pályára.
De hogy van egy érettségiző korban lévő lánynak egy olyan gondolata, hogy ja, akkor én könnyűipari textilmérnöknek megyek el. Ez így konkrétan alakul ki, vagy valamilyen kanyar útján?
A halasi kötött árugyárat akkor tervezték. Hódmezővásárhelyről jöttek művezető meg igazgató, nem tudom, szóval a vezetőségből jöttek, és emlékeim szerint konkrétan az osztályban tartottak toborzást, igen, és így alakult, hogy az osztályból ketten mentek Szovjetunióba, textilipari egyetemre, azt hiszem a könnyűipari műszaki főiskolára is ment tőlünk valaki, és én meg így kerültem a Budapesti Műszaki Egyetemre, ugyanerre a pályára, tehát a szakemberek, leendő szakembereket toborozták a leendő gyárba.
És utána mondtad, hogy kanyart vett a pályád, és pedagógus lettél. Szakmai tárgyat tanítottál, vagy nem?
Szakmai tárgyat szerettem volna. Megpályáztam 3 szakközépiskolát, de amikor láttam, hogy a 17-18 éves fiúk azok úgy esznek meg engem ilyen 50 kilósan és 160 centisen, hogy egyszerűen nem fog menni, nem fogok tudni tanítani, akkor elmentem egy általános iskolába matematikát, fizikát tanítani.
Pedig mind a mai napig olyan tanár, aki egy bizonyos szakmát is oktat, abból még mindig nagyon nagy hiány van.
Hát de azok a szakmák meg már nem léteznek, amiket én tanítottam volna. Textilipar az megszűnt, könnyűipar megszűnt.
Ja, mert hogy minden kínai.
Így van. Nem tudom, hányszor lettem volna munkanélküli azóta, hogyha a szakmában maradok.
Jársz-e vissza Kiskunhalasra? Valami köte ide?
Nővérem még itt laknak, és már ezen a nyáron is voltam itt náluk egy hétig, és szeretek itt lenni.
Darányi Éva, köszönöm a beszélgetést, további jó szórakozást. Mi pedig visszakapcsolunk a stúdióba, és egy kis zenét hallgatunk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Urbán László osztálytársammal beszélgetek itt a tópartján. Az osztálytalálkozón 50 év elmúlt 1970 óta. Laci, a te agyadból pattant ki a szervezés. Szeretettel köszöntelek itt a Halas Rádió mikrofonjánál.
Köszönöm szépen, üdvözlöm a kiskunhalasiakat. Tulajdonképpen tavaly voltunk mi 50 évesek, mert most már 50 plusz 1 évesek vagyunk ballagás szempontjából. És sajnos az utolsó megtartott osztálytalálkozón én nem tudtam ott lenni. De hát ugye 5 évenként mi tartottuk régebben is az osztálytalálkozókat. És ugye mi az 50 elmúlt, ugye a olimpiát is el lehetett egy évvel halasztani, hát gondoltuk, hogy elhalasztjuk ezt is. És fölhívtam néhány halasi ismerősömet, hogy mi a véleményük, és mindenki egyértelműen azt mondta, hogy persze, természetesen tartsuk meg, jaj, de jó, jöjjünk össze, régen volt, és találkozzunk.
És ugye számot vetettél most, hogy már itt vagyunk, hogy akkor mennyi volt az osztálylétszám, és mennyien jöttünk el?
Tulajdonképpen a 36 fős osztálylétszámból 4 halottunk van. Ugye a temetőben voltunk a Matyónál is. 32 élő diák van, és ebből 24-en vagyunk jelen. Van néhány igazolt távollétünk, betegség miatt szanatóriumból nem engedték el, illetve az egyedüli, ami igazolt hiányzás volt, ez a megjött külföldről az unokám, és egy hétig vele leszek, tehát erre azt tudtuk mondani, hogy ez igazolt.
Hiszen te már a meghívóban is azt írtad, hogy unokázás az igazolt hiányzásnak vehető. Laci, kivel vetted fel a kapcsolatot először szervezésileg?
Tulajdonképpen bennem volt már régóta a kis ördög, hogy ezek az éttermi dolgok is jók, csak szóval az étteremben sose lett vége, mindig valahova utána még elmentünk és befejeztük a bulit, és felvetődött, hogy csináljunk, mivel az a 2,5-3 óra az semmire se elég, ugye minél öregebbek vagyunk, annál több mesélni valónk van, hogy valamilyen ilyen hosszabb, nagyobb lélegzetű, ilyen egész napos piknik hangulat legyen. Sörös Ancsa volt, akitől ugye elsőre rákérdeztem, hogy mit szólna egy ilyen piknikes dologhoz. Ancsa rögtön mondta, hogy a Huri Gyöngyi mondta, hogy horgásztó, és akkor bármikor is jöjjünk hozzá. És tulajdonképpen így alakult ki, hogy hát a lányok okosságából pattant ki az, hogy ebből lesz egy ilyen egész napos piknik itt a tóparton.
Mindig is a lányok okosságába bízunk. Abban igazad van, hogy a 3 óra hossza kevés, hiszen a meghívódon úgy volt, hogy 9 óra 30 perckor katolikus temető, ahol osztályfőnökünket és egy osztálytársunkat, ugye Virág csokorral megemlékeztünk róla. Hát hallgatóknak mondjuk, hogy most tartunk olyan 4 óra fél 5 felé, tehát a 3 óra hosszának rég vége van.
Hát igen, és ahogy elnézem a társaságot, még mindenkinek van mesélni valója, mert kisebb-nagyobb csoportokban még folyamatosan cserélődnek a csoportok, beszélgetünk, még ezt nem mondtad el, még ezt nem tudom rólad. Igen, tehát ahogy elnézem, még egy pár óra benne van a csapatban.
Nem haragszol, hogy csak a szervezésről kutakodom nálad, mert hát egy kicsit most akkor hadd dicsérjelek, hogy itt délután 4 óra fél 5 körül vagyunk, jó a hangulat, jó volt az étel. Ezeket tapasztalatból állítottad így össze, megbeszélted valakivel, vagy mások ilyen bulit szerveztél, hogy minden ilyen flottul megy?
Hát én ugye elkerültem Halasról Budapestre, és Budapesten Nagy Tétényben éltük az életünket, ott neveltük a gyerekeinket, és a Hárosiak klubba évekkel ezelőtt bevezettük, nem akarok politizálni, ezért mondom azt, hogy bevezettünk és kitaláltunk egy olyan rendezvényt, ami hát nem utolsó sorban az én ötletem volt, hogy mindenki majálisa, és ezt a május 1-i majálist úgy szerveztük meg, hogy a katolikus vízicserkészektől kezdve a DK-s képviselőn keresztül, aki elképzelhető civil szervezet és társadalmi szervezet volt, őket sikerült egy asztal mellé ültetni halászléfőző verseny keretében, és érdekes módon senki torkát nem harapta el, és rettentő jól éreztük magunkat. Tehát igen, volt egy ilyen előzménye a dolognak, hogy össze lehet az embereket hozni, akkor, hogyha rólunk van szó, és kizárunk mindenféle más.
Térjünk rá egy kicsit a halászlére. Azt láttam a kollégáimon, hogy akik halasok, azok nagyon szívesen ültek egy asztalnál veled, és igen, kellemesen fogyasztották a halászlevet. Most ugye elárultad, hogy már többször csináltatok halászlevet. Van valami különleges recepted rá, vagy pedig csak a teljesen átlagos halászlé is ilyen finom tud lenni?
Tulajdonképpen az a helyzet, hogy én úgy vagyok vele, hogy a jó pap is holtig tanul, a halászléfőző is holtig tanul. Tehát vannak saját receptek, de bárhova megyek, és valamiféle újdonsággal találkozom, akkor azt kipróbálom és beépítem. Itt is voltak helyi specialitások, amit beépítettünk a halászlébe, és végül is így azért egy hosszú idő után kérdezték, hogy ez most bajai vagy szegedi, és akkor mondtam, hogy nem, ez urbánféle, amiben benne van a szegedi, a bajai, a tengerparti és az összes elképzelhető finomság. Ezek szerint sikerült.
Mennyi idővel előre készültél elő?
Hát a főzés az tegnap kezdődött, én tegnap reggel jöttem le Halasra. De tegnapi nap az a halak fölboncolásával, megpucolásával, halászlé alapkészítéssel, halszeletek előkészítésével telt. Dekoráció, ugye itt a Bócél Tibi Várhegyi Edit, fújták a lufikat kilométer számra, úgyhogy a tegnapi nap az azért ráment erre az előkészületre, mert ugye ma a program miatt már csak a befejező műveletekre volt lehetőségünk.
Szóval összegezve, a szervezés nagyon jó volt, az étel nagyon jó volt, mivel én már előtted beszélgettem több osztálytársammal, mi beszéltünk az általános iskoláról, beszéltünk az ott töltött évekről, tanárokról, diáktársakról, stb. De arról nem beszéltünk, hogy micsoda hangulata volt annak napról napra, hogy mikor elengedtek az iskolából bennünket, maga az is egy hangulat volt, hogy vonultunk végig a Kossuth utcán, szinte mindenki ott, vagy pedig egy picit egy mellék utcába lakott, és tulajdonképpen azt hiszem, mire te hazaértél, akkora maradtál magad, mert te laktál a vasúthoz legközelebb. Ugye, hogy így volt ez?
Igen, én a vasútállomás melletti épületben volt, pályafenntartási főnökség épületében, szolgálati lakásban nőttem föl. Lehet azt mondani, hogy az én gyerekszobám a vasútállomás volt, és én voltam az utolsó, mert a vasúton túlra már nem lehetett menni. Úgyhogy én voltam mindig a vége, de azért ehhez még annyit szeretnék csak hozzáfűzni, hogy nekem viszonylag könnyű dolgom volt, mert egy összetartó csapatot nagyon könnyű összeszervezni. És abban, hogy ez a csapat ez 50 év után is ilyen könnyen, idézőjelbe véve, de könnyen mozgósítható volt és összeszedhető volt, ebbe azért nagyon-nagyon keményen benne van a volt pedagógusainknak a munkája, akik a 36 bekerült léhűtő, innen-onnan jött gyerekből közösséget, osztályt kovácsoltak, és úgy látszik, hogy a munkájuk még 50 év múlva is megjelenik.
Nagyon sokan emlegették az Irma nénin kívül ugye a Halász Kálmánné Rózsa nénit, Kutasi Klárika nénit, Behinya Józsefné Anci nénit, akik az alsó tagozatot vitték. Szóval ez a Kossuth utcai vonulás ez úgy nézett ki, hogy én a Paprikandal utcánál tértem le, és akkor te még a Fekete Antiékkal mentél tovább, és így értél haza. Azt meséld még el nekünk, hogy mikor elkerültél Halasról, az életed nagy részében mivel foglalkoztál?
Hát én Kiskunhalasról Budapestre kerültem, és az ország egyetlen olyan középiskolája volt, ahol számítástechnikát oktattak. Tehát amikor én végeztem 74-ben, akkor mi voltunk az országban az első és egyetlen olyan középiskolai osztály.
Ez Budapesten hol volt?
Budapesten a volt Landler Jenő híradásipari suliba. És mi akkor ott számítástechnikai üzemeltető és karbantartói oklevelet kaptunk. Ez ugye az átmeneti időszak volt a technikum és a szakközépiskola között, tehát ilyen két éves utánképzéssel, plusz olyan MÁV vasúti tisztképzőkkel. Én eljutottam odáig, hogy a MÁV tervező intézetben 18 évet dolgoztam felelős tervezőként, és a MÁV Magyar Államvasutak számítástechnikai alaphálózatának a tervezésében vettem részt, ami hát abban az időben ez egy óriási és gyönyörű munka volt. A MÁV első számítóközpontját mi terveztük, a másodikat Záhonyba, utána a többit. Amikor még nem volt internet, mi nagysebességű távadatátvitelt terveztünk a két számítóközpont között. Tehát ez egy nagyon szép munka volt. És...
Tehát ha jól hallom, akkor ez egy olyan úttörő korszak volt, hogy a későbbiek is tőletek tanulták meg.
Hát igen, és mi meg menet közben tanultuk, mert nekünk meg nem volt kitől tanulnunk, tehát ugye a számítástechnika az akkor még gyerekcipőben járt, tehát sokan azt mondják, és el nem tudják képzelni, hogy milyen volt az élet, amikor még nem volt internet, meg nem volt wifi, meg nem volt YouTube, meg nem volt Google.
Na ezt az összes osztálytárs el tudja mesélni, hogy mi el tudjuk mondani.
Igen, tehát én tapasztalatból tudom, hogy ha akartunk valami ehhez hasonlót, akkor azt meg kellett csinálni, tehát ez csak így működött. És utána, ugye a rendszerváltás után az átszerveződések miatt ugye a MÁV tervezőt is átszervezték, és gyakorlatilag én onnantól kezdve feleségem azt szoktam mondani, hogy még síráson nem voltam, de azon kívül szinte minden. Gyakorlatilag a magyarországi cseppfolyós PB-gáz rendszerek elterjesztésében 3-5000 literes PB-gáz rendszerek, a tartályokat mi gyártottuk, tehát a Primagáz tartályok, azok végül is a mi tartályaink voltak Primagáz emblémával, amit meg a Totálgáz vett meg, az meg Totálgáz emblémával készült. Tehát ez is egy olyan rendszer volt, ami egy újdonság volt, és utána volt egy újrakezdés egészségügyi okok miatt, amikor pedig a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kiépítését végeztem Budapesten. Már akkor szelektíven a társasházaknál gyűjtöttem a hulladékot, amikor a közterület fenntartó még hulladék szigeteket épített.
Na szóval elég színesek voltak a munkáid. Laci, neked rajtunk kívül meg, hogy Facebookon érintkezünk Halason, van még kapcsolatod?
Igen, egy unokabátyám él még Kiskunhalason, ővele is időnként tartjuk a kapcsolatot, de gyakorlatilag nekem a Kiskunhalassal a kapcsolatom egy elég szomorú ok miatt, ha lehet mondani azt, hogy megszakadt, nem megszakadt, csak egy kicsit megcsappant. A Hír TV-nek a felesége, a Csordás Pisti, nekem Budapesten 4 évig osztálytársam, és nagyon-nagyon jó barátom volt. Ő nagyon korán meghalt, és az ő halála után nekem valahogy Halas mindig a halált jelentette. És én nagyon-nagyon sokáig emiatt nem is jöttem Halasra.
De most lehet, hogy ez megváltozik.
Reméljük.
Ezzel kapcsolatban azt akarom kérdezni, hogy ha most láttad ennek a megszervezett osztálytalálkozónak a sikerét, hajlamos vagy-e a továbbiakban is milyen részt vállalni, oroszlán részt vállalni abban, hogy összehozod a bandát? Hiszen rád hallgattak.
Igen, na most a következő a helyzet. Én tegnap csináltam egy tacepaót oda a halászlé főzőhelyre, amire én azt írtam ki, hogy állatsimogató. Mondván, hogyha valaki oda jön, hogy kit kell itt megsimogatni, akkor azt fogom mondani, hogy engem, mert egy állat voltam, hogy elvállaltam. Ez tegnap este még így működött. Én ma már nem tettem ki a táblát, és fölvetődött, hogy mostantól szervezzünk évente ilyet, úgyhogy ezért nem tettem ki a táblát.
Tehát akkor a hangulatát látva a találkozónak, meg a jó kedvet, meg az aktivitást, hogy tényleg ilyen sokan eljöttünk, mit is mondtál, 24-en vagyunk itt, vagy 24-en itt vagyunk. Akkor én itt a mikrofonban is még egyszer nagyon köszönöm neked mindenki nevében az, hogy megszervezted, és köszönöm a veled való beszélgetést. Urbán Lászlóval beszélgettünk, kedves hallgatóink.
Jövőre veled ugyanitt.
Legyen úgy. Köszönöm figyelmüket. Önök a Halas Rádiót hallgatják továbbra is. Elköszön önöktől a magazin szerkesztője, Pősz Attila.